Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. Ebben a sorozatban a Teremtés könyvéből olvassuk az első 11 fejezetet, az úgynevezett bibliai őstörténetet. A legutóbbi adásban Bábel tornyának az építéséről és összeomlásáról, lerombolásáról volt szó. Ennek a történetnek súlyos és mélyértelmű tanúságai vannak, a modern időkre, korunkra nézve is, sőt a végidőre is. Ma ezzel szeretnék foglalkozni. Ugyanis a Bábel elbeszélés az nem más, mint egy modell. Szellemi tartalma minden korban időszerű, de napjainkban különösen. Fő motívuma az építés, az egy termékeny metafora. Minden értelmes emberi tevékenységet magában foglal, hiszen építeni sok mindent lehet. Karriert, életpályát, személyiséget, kapcsolatokat, és nem csak várost, meg tornyot. Erre nézve a 127. Zsoltár, az építés és az őrzés kettős metaforájában foglalja össze minden értelmes emberi munka lényegét, és erről az egészről mondja ki örökérvénnyel: ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradoznak. Ha az Úr nem őrzi a várost, őre hasztalan virraszt felette. 127. Zsoltár első verse. Ott találjuk ezt az örökérvényű kijelentést. A tét Bábelnél is hasonló. Három kérdést kell itt föltennünk. Mit építünk? Miért építjük? És hogyan építjük? Mit, miért és hogyan? Ez a három a lényeg minden munkánál. Mit, miért és hogyan építettek Bábel építői? Nos hát, rossz dolgot, rossz célból és rosszul. Rossz dolgot építettek, égigérő Isten hatalma ellen magasodó tornyot, meg várost, Isten parancsával szembeszegülve. Rossz céllal építették, saját nevüknek, és nem pedig Isten nevének dicsőségére. Azt mondja a szöveg: építsünk várost és tornyot magunknak, tegyük híressé saját nevünket. Így a szöveg. Szándékuk kategorikusan ellenkezett Isten parancsolatával, aki azt mondta: töltsétek be a földet. És ezt kétszer rendelte el Isten. A teremtéskor, az első teremtéskönyv első fejezet 28-as versében, és nemrégiben a vízözön után is, a teremtéskönyv 9. fejezet első versében. Töltsétek be a földet, de Bábel azt mondta: nem, azért sem. Építsünk várost, hogy csak azért se széledjünk szét a földön, csak azért se töltsük be azt. Végül akaratuk ellenére szétszóródva mégis kénytelenek voltak betölteni a földet, mert Isten és ember ellenes törülések létezését Isten nem tűri el a végtelenségig. Harmadszor pedig rosszul építkeztek Bábel építői, valahogy úgy, ahogy a magyar balladában kőműves Kelemen és társai. 12 kőműves összetanakodék, magas déva várát, hogy megépítenék. Nos hát, a bábeliek is egymással tanakodtak össze, mint ezek a kőművesek, hogy azt mondván, hogy építsünk várost és tornyot mi. És Istennel meg nem tanakodtak össze. Tehát rosszat rossz céllal és rosszul építettek. Ezért Istennek minden oka megvolt arra, hogy félbeszakítassa ezt a munkálkodást. És amiből az emberiség csúcs teljesítménye lehetett volna, ha Istenért és vele együtt építik, az monumentális torzó maradt. Az elpocsékolt erőfeszítés és találékonyság, a kárba veszett munka gigantikus emlékműve, mert ismételjük a 127. Zsoltárt, ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradoznak. Ez történt Bábelnél, és ez a bábeli modell egyik oldala, aspektusa. De van egy másik is. A Bábel esemény univerzális előrejelzés is, szellemi tartalma, két vezéreszméje, a későbbiekre mutat korunkra és a végidőre. Az a két dolog, amit az építők kívánnak, egységük, abban rejlő hatalmuk fennmaradása, biztosítása, megerősítése, és az, hogy Isten fölé az égig emelkedjenek tornyuk segítségével, tehát ez a kettő ma elevenebben él, mint valaha is. Napjainkban a hajdani Bábel e két eszméjéből új Bábel épül, és ezt mindenhol látjuk. Persze a vágy, hogy az ember az égbe emelkedjen, nem bűnös dolog. Az ember teremtett természetéből következik. Tudták ezt jól a pogányok is. Az ókori római költő Ovidius 2000 évvel ezelőtt úgy írja le az embert, mint aki szükségszerűen törekszik fölfelé, a magasba. Átváltoztatások című monumentális eposzában összekapcsolja az ember három jellegzetességét, Isten képűségét, egyenes testalkatát és örök késztetését arra, hogy fölfelé törekedjen. Így ír Ovidius. Az ember hasonló a mindenen úr magas égi lakókhoz, ezért, míg minden egyéb állat letekint görnyetten a földre, az embernek az Istenség fölemelt orcát adott és a parancsot, hogy föl a csillagokig pillancson, az égre tekintsen. Ez a Metamorfózész című eposz első énekében van, a 76. verstől. Az embert azonban nem elégíti ki, hogy csak tekintsen az égre, fel is akar oda jutni. A költő, mint egy ennek példázására, rögtön az iménti sorok után beszámol egy földi anyától és égi apától, mégpedig a napistentől született ifjú kísérletéről, Phaétonnak hívják az illetőt, tehát az ő kísérletéről, aki az égbe akar jutni atyához, a naphoz kíván felemelkedni, de próbálkozása tragikusan végződik. Az emberek ugyanígy Bábelnél is a maguk elhatározásából és erejéből akartak az égbe emelkedni, naggyá lenni, és ezért fogtak össze. Ahogyan Bábelnél az egység volt az eszköz, az égbe jutás, a naggyáválás pedig a cél, úgy tartozik össze minden korban az embernek az egység törekvése és vágyódása a magasba, de rendszerint hibás torz módon, torz formában, Isten nélkül és Isten ellenére akarja az ember ezt a kettőt megvalósítani. Mert hát mi a helyzet? Isten maga is kezdettől éppen ezt tervezte az emberekkel, az egységet, ahogy Jézus mondja főpapi imájában, a János Evangélium 17. fejezet 21-es versében, legyenek minnyájan egy. Tehát Isten ezt akarja. És még azt akarja Isten, hogy a legmagasabbra, saját isteni életének közegébe emelje fel az embereket, földi létük során spirituálisan, szellemileg, életük végén pedig, a feltámadáskor, teljes testi, lelki, szellemi valójukban, hogy fölemelje az ember, tehát egység és fölemelkedés. Ezt akarja Isten is az emberrel. És hát így aztán, mivel Isten ezt akarja, persze, hogy ott van az ember lénye legmélyén ez a kiirthatatlan vágy, akár akarja, vagy tudja az ember, akár nem. Mert egyszerűen így lett teremtve, és ebben nem választhat. Szabad választása abban van, hogy önerőből törekszik-e vágya beteljesítésére, vagy Istentől várja azt, felülről várja. És esélye természetesen csak az utóbbi esetben van. A Jelenések könyve szerint az új mennyei Jeruzsálem, a népek új egysége, közössége, amit itt Bábel is céloz, de ez a közösség végül odafentről Istentől fog leereszkedni. Jelenések könyve 21. fejezet 10-es és 11-es vers. Ezért minden bábeli típusú istenellenes tömörülés és magasba törés, bármilyen sikeresnek tűnik is egy ideig a világ szemében, végül katasztrófához vezet. Mert minden közösségnek két útja van, két egymást kizáró útja létezik. Most öt ellentét párt vagy alternatívát fogok mondani, hogy mi jellemzi eme két utat. Egy közösség vagy Isten körül jön létre, vagy a sátán körül. Lehet egységes a jóban, vagy egységes a bűnben. Lehet olyan egység, melyet saját erkölcsi, gondolkodásbeli, szellemi, kulturális minősége fog össze, és lehet olyan egység, melyet az érdek kovácsol egyé. Lehet olyan közösség, amely tagjait tökéletesebbé teszi, és lehet olyan, amelyben az emberek beletartozván elkorcsosulnak, mert ki vannak téve a sokaság lefelé nivelláló hatásának. És végül ötödször az egység lehet a sokféleség harmóniája, mint elvben és hitünk szerint az egyház sokféleség harmóniája, és lehet olyan egység, amely egyformává teszi, uniformizálja a tagjait, miközben éppen az ellenkezőjét, a sokszínűséget, meg a multikulturalizmust hirdeti magáról. Tehát ez a közösségek két útja. Na most, a szerző, ha csak ugyan a mezopotámiai templomok, a zikkurátok szolgáltak neki mintául, Bábel tornyát templomnak, toronytemplomnak képzelte el, melyben a hatalmat imádták istenként. Hasonló meggondolás vezeti a globalizáció mai apostolait, amikor egységtörekvéseik számára az egyházakat is igyekeznek megnyerni, hogy rábírják őket hatalmi ambícióiknak a támogatására, meg arra, hogy a vallások közötti ökumenikus, Istennek nem tetsző egységet, a hamis megbékélést, vallási megbékélést hirdessék. Erre igyekeznek rávenni az egyházat, és bizony nem is egészen sikertelenül. A Jelenések könyve szerint az itt leírt és megismert bábeli egységtörekvés a végidőben majd teljességre jut. A történelem végén színre lép egy ilyen alakzat, és az is a ma régi Bábel nevét viseli majd. Ez lesz Babilon, a nagy parázna, aki uralma alá hajtja az egész világot, és akinek jelképes alakja nem csak a világi hatalmat, hanem bizony az azzal bűnös, hamis, Istent eláruló, kompromisszumra hajlandó egyházat is magában foglalja. Na most ezt a végidő Bábel tornyát, vagy Babilont, Babilonját, ennek a jellemzőit, tevékenységét és végső sorsát szintén a Biblia utolsó könyve, a Jelenések írja le a 13. fejezettől. Eszerint a végidőben, illetve az azt előkészítő periódusban föllép a sátán két ügynöke, a két fenevad, az Antikrisztus és az ő prófétája, azért, hogy a sátán hatalma alá tereljék a világ teljes gazdaságát és kereskedelmét, a pénzügyi, a politikai és a kulturális élet egészét. Ennek az egységnek jeléül mindenkinek viselnie kell majd a sátán bélyegét a homlokán és a kezén, jelképesen, vagyis a homlokán gondolkodásukat és cselekvésüket, kéz, a sátán és elvei irányítják majd. Aki pedig nem hajlandó felvenni a jegyet, azt kiiktatják a társadalomból, a közösségből, és bizony még az életből is. Az Antikrisztus prófétája, ideológusa, mondanánk mai nyelven, gondoskodik róla, hogy az egész emberiség egyetlen közös eszmének a fő-fő fenevad a sátán vallásának hódoljon. Úgy intézi, hogy maguk az emberek építsék meg, ahogy eddig is minden bálványt az emberek építettek meg, szóval ők építsék meg az Antikrisztus szobrát, majd kényszerítéssel és hamis álbibliai csodákkal eléri, hogy mindenki legyen a sátán imádója, és leboruljon az Antikrisztus szobra előtt. Üzelmeibe igyekszik bevonni az egyházakat is, Isten valódi igazait, Isten valódi igazait pedig, azokat, akik kitartanak a bárány Krisztus hűségében, hát ezeket üldözi és megöli. Végül Bábel, Babilon, a nagy parázna ördögi uralmát, a sátán, az Antikrisztus és a hamis próféta Szent Háromság paródiáját elfogadó megromlott világ, szóval ez a világ Isten ítélete alá jut, és megsemmisül. Isten, amint a hajdani Bábelnél, a végidőbeli Babilon ellen is közbe lép. Nem hagyja, hogy a sátáni bábeli babiloni szellem maga alá temesse az embert. Megmenti azokat az embereket, akik engedik megmenteni magukat. A Jelenések írója és más próféták azonban nem hagynak kétséget afelől, hogy az emberiség hatalmas tömegéhez képest kevesen lesznek ilyenek. Kevesen. Pedig Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, ahogy Pál apostol mondja, a Timóteushoz írott első levele, 2. fejezet 4. versében, tehát Isten, aki ezt akarja, egyre másra küldi figyelmeztetéseit, jeleit, prófétáit, tanúit, és végül még a saját fiát is. és mégis kevesen lesznek. Ahogy Lót idejében a Szodomát elpusztító tűz és kénkő eső elől is csupán hárman menekültek meg, ahogy olvassuk a Teremtés könyvében, a 19. fejezet első versétől kezdve, ahogy Jerikó vesztét szintén csak Ráháb és az ő házanépe élte túl a Józsué könyvében, 6. fejezet, a vízözönt pedig Noé és családja összesen 8 ember élte túl. Ezek jelek, így lesz a végidőben is, kevesen lesznek az Istenhez hűséges emberek. Úgy tűnik, az ember nem tanul, folyamatosan ugyanazokat a hibákat, tévedéseket, vétkeket ismétli meg újra és újra a történelme során. Kedves hallgatóim, már ennyit. Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Őstörténet a Bibliában. Dér Katalin műsorát hallották.
Hírpercek.